György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. Egy pont a digitális képességfejlesztés, és itt szóba kerül az adatvagyon és az adatgazdaság értékláncának kiépítése. Miből áll a magyar adatvagyon, amivel gazdálkodni kell? Amit én a Facebookra fölteszek?
Nem csak, és nem pontosan. Magyarországon az állam kezében is rengeteg adat összpontosul. Ez természetesen a személyiségi jogokat tiszteletben tartva kutya kötelességünk az állampolgáraink érdekében hasznosítani. Tehát az anonimitást biztosítva kutya kötelességünk hasznosítani. Mondok egy nagyon izgalmas példát. Magyarország azon kevés ország egyike, ahol egyetlen egy társadalombiztosító van, és ez azt jelenti, hogy minden állampolgárunk egy nagy rendszerben van nyilvántartva. Ilyen nagyon kevés van a világban, a svédeknél meg nálunk van hasonló rendszer, ami óriási erőn tud jelenteni, hogyha ezzel az adatvagyonnal elkezdünk gazdálkodni. Vannak természetesen különböző héjak, egyrészt az egészségügyi rendszer, és az adóhatóság, a társadalombiztosítás használja ezt a rendszert, és a legfontosabb hasznosítása az ez. De a következő szint, amikor elkezdünk ezekkel az adatokkal kutatni, és megpróbálunk valamilyen mintázatokat megfigyelni, és erre innovatív termékeket építeni, amelytől a magyarok egészségesebbé válnak. A következő az a klinikai vizsgálatoknak a szintje, amikor ezeket az adatokat továbbra is anonim módon értékesítjük a gyógyszercégek felé, és ebből pénzt generálunk a költségvetés számára. Tehát meg annyi, legalább 4 rétege létezik a társadalombiztosítási adatvagyon hasznosításának. Ennek a feltételeit kívánjuk Magyarországon megteremteni úgy, hogy az adatbiztonság, az adatok anonimitása az ne kerüljön veszélybe. De mondok még egy nagyon izgalmas példát. Magyarországon a világban egyedülálló módon ide járnak a szingapúriak, meg az amerikaiak is vizsgálni ezt a rendszert. Egyedülálló módon kötöttük össze az egyetemi adatbázisokat, az úgynevezett Neptun rendszert, az adó adminisztrációs adatbázissal, a NAV-nak az adatbázisával. Innentől kezdve pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy adott egyetem adott karának, adott szakának, adott képzésén végző hallgató milyen gyorsan helyezkedik el a munkaerőpiacon, a saját szakterületén helyezkedik el, milyen bérrel helyezkedik el, és 3 év múlva mennyit fog keresni. És ezzel visszajelzést tudunk adni az egyetemeknek, valamint a szolgáltatás igénybevevőinek, a hallgatóknak, vagy a jelentkezőknek az egyetemi képzéseink
működését illetően. Oda menni.
Érdemes oda menni. És ugyanezt a rendszert kívánjuk most bevezetni, és ezzel egy kicsit most tovább is léptünk, ugyanezt a rendszert kívánjuk bevezetni a szak- és felnőttképzésünkben is, hogy ott is tudjuk mérni a teljesítményt, mert a változó, technológiailag gyorsan változó gazdaságunkban, világunkban az lesz az egyik legfontosabb kérdés, hogy az már ma is az egyik legfontosabb kérdés, hogy a csúnya szóval éve a humán tőkét, az emberek tudását, azt hozzá tudjuk-e igazítani, hozzá tudjuk-e segíteni az állampolgárainkat ahhoz, hogy az új technológiákat tudják használni.
Ha a humán tőke képzéséről van szó, akkor fel kell, hogy merüljön a tanárok helyzete is. A versenyszféra bérei, meg az állami szférában dolgozó tanárok bérei köszönő viszonyban nincsenek egymással. Az egyik rettentő módon felment, a másik pedig lényegében alig mozdult. Írni, olvasni megtanított ember nélkül nincs következő lépcső. Mi itt a terv?
Igen. Az OECD végez arra vonatkozó kutatásokat, hogy mekkora a pedagógus és a diplomás átlagbér közötti különbség, és minden országban alacsonyabb a pedagógus bér. Az OECD országok átlagában az olyan 75-80% körül mozog. Magyarországon 2010-ben ez 50% volt, és ezt a pedagógus béremeléssel sikerült 70% közelébe feltornázni. Azóta természetesen az olló megint nőtt. Mi nekünk az a stratégiánk, hogy az oktatási rendszerben a tanár a legfontosabb. Ez pedig a McKinsey-nek a kutatására alapozzuk, a McKinsey pedig a világ egyik legjobb tanácsadó cég, és 2007-ben alkottak egy korszakalkotó tanulmányt, vagy írtak egy korszakalkotó tanulmányt arról, hogy a világ legjobb iskola rendszerei mitől a legjobbak. És 3 dolgon múlik az iskola rendszereknek a sikeressége. A tanárok minőségén, a tanárok módszertani felkészültségén, vagyis, hogy tehát először is, hogy ki megy tanárnak, másodszor, vagyis, hogy milyen tanárképzésben részesül, és a harmadik, hogy társadalmi családi háttértől függetlenül tudunk-e mindenkinek egyenlő esélyt biztosítani. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium a harmadik pont biztosítására az EMMI-vel közösen és a Klebersberg Központ elnökével, Hajnal Gabriellával közösen meghirdette a Tanítsunk Magyarországért programot, amely szeptembertől 300 mentorral és 1200 mentorát kisdiákkal, hetedikes általános iskolással 56 településen kezdetét veszi. Ugyanis arra jöttünk rá, hogy azokon a településeken élő gyerekek, amelyek a munka és a továbbtanulási lehetőségektől távol vannak, azok traumaként élik meg 14 éves korban azt, hogy nekik el kell kezdenünk utazni, azok után, hogy 14 évet leéltek egy helyben, és hogy bekerülnek egy új közösségbe. De hogyha egyetemista mentorok, akik korban, tapasztalatban közelebb állnak hozzájuk, és talán a gyerekek elfogadják őket, mint nagy testvéreket, nagy tesókat, ők heti rendszerességgel foglalkoznak velük, és elviszik őket, megmutatják nekik a munka és a továbbtanulási lehetőségeket már hetedikes korukban, akkor könnyebben választanak pályát, és könnyebben élik meg a váltást 14 éves kor után. Messzire kanyarodtam, de lényegében ez a válaszom a kérdésére. De
elégedettek azokkal a folyamatokkal, amelyek a tanári pályára belépők számát és a tanári pályát vagy nyugdíj, vagy más miatt elhagyók számának az arányát mutatják?
A politikában szerintem olyan szó nincsen, hogy elégedettek vagyunk. A 2006-ban jelent meg talán Varga Júliának, oktatáskutatónak egy korszakalkotó kutatása, amelyben azt mondta, hogy a pedagógus pályán háromszoros kontraszelekció van. 2010 előtti időszakban vagyunk. Tisztelet a kivételnek, a legkevésbé jó képességűek jelentkeznek tanárnak, nagyon alacsony pontszámokkal be lehet kerülni, főleg azokra a területekre, természettudományos területekre, amelyek a legfontosabbak.
De ez ma már nem igaz.
Ez ma már nem igaz. Utána az alsó harmad marad benne, a többiek más pályát választanak, pedagógus diplomával, majd a legtehetségesebbek, azok elhagyják a tanári pályát 3-4-5-10 év után. Ezek a számaink javultak, magasabb lett a ponthatár, magasabb lett a természettudományos pályára jelentkezőknek az aránya, 8% ponttal emelkedett 22-ről 39% pontra, 31% pontra, és kevesebb lett a pálya elhagyók aránya, valamint azért változtattunk a nyugdíjas sok foglalkoztatásának a szabályain, ami ugyancsak segít bennünket abban, például, hogy a Tanítsuk Magyarországért mentorprogramba nyugdíjasokat bevonjunk, amellett kapnak ők fizetést, megtarthatják a nyugdíjukat is.
Mi ez, ami ebből a 7 programból, illetve 7 tervből, 7 feladatból egy lassuló gazdaságnál kevesebb pénz mellett is megcsinálható? Mert ezek elég nagyra látó tervnek tűnnek, ez a 7 pont így első ránézésre.
Pénz nélkül semmit nem tudunk megcsinálni, az egészen biztos, de úgy látjuk, hogy ezek a források egy úgynevezett lassú gazdaság esetén is biztosíthatóak az alapvető források. Úgy tervezzük, hogy ezeket a beruházásokat időben úgy toljuk el, vagy úgy terítsük szét, hogy képesek legyünk az anyagi lehetőségeinket is mérlegetéve megvalósítani.
Stabil az ország gazdasága és saját erőnkből stabil ebben a pillanatban?
Én azt mondanám, hogy sokkal stabilabb, mint 9 évvel ezelőtt, sokkal ütésállóbb, mint 9 évvel ezelőtt. Tehát ha most a világban válsághelyzet alakulna ki, vagy valami fajta lassulást tapasztalnánk, akkor sokkal inkább tudnánk magunkra számítani, és kevésbé éreznénk meg. Gondoljunk abba bele, hogy 2010 előtt három országnak kellett az IMF-hez és az Európai Központi Bankhoz, valamint az Európai Bizottsághoz fordulnia hitelért, Görögországnak, Romániának és Magyarországnak. Tehát mi ezekkel az országokkal voltunk egy lapon említve, ma már egyáltalán nem vagyunk velük együtt említve. Ha megnézzük, 2010-ben az államadóságunk magasabb volt, mint az Európai Unió államadósága, 80% fölött volt, az azt megelőző 8 évben 25% ponttal növekedett, a deviza arány az államadóságon belül 20%-os szintről 50% közelében emelkedett, 2010-re 46%-ra emelkedett. Ma az államadósságunk 15% ponttal alacsonyabb, mint 2010-ben. ez 11% alacsonyabb, mint amit az Európai Unió átlagában, és 16-17% alacsonyabb, mint az euróvezet átlagában. A deviza aránya az államadóságnak pedig a korábbi 46%-os szintről 18%-ra csökkent.
De nulla aránya, jó aránya devizaadóságban, hogy mindent a magyar lakosság megtakarításai fedeznek?
Erről megoszlanak a szakmai vélemények.
Olcsó a forrás, akkor azt föl kell venni, nem?
De nem biztos, hogy föl kell venni. Tehát az a helyzet, hogy ebbe bukott bele az ország 1974-ben, és okos ember legalább a saját kárán tanul. Amikor felvettük az olcsó külföldi hiteleket, persze olcsó volt, mert olajárobbanás zajlott a világban, és az olajtermelő vállalatoknál és az olajtermelő országoknál hatalmas tartalékok keletkeztek, és kínálgatták, valósággal rátukmálták azokra az országokra ezeket a pénzeket, amelyek pedig olajimportőrök voltak, ilyen volt Magyarország is. Nem mindenki vette fel akkor az olcsó hiteleket, mi felvettük, és később buktunk bele, mert hát a korábbi másfél milliárd dolláros adósságunk, a külső államadósságunk másfél milliárd dollár volt 1974-ben, 1989-ben pedig már 14 milliárd dollár volt, de a nettó forrásbevonás, az időszak, 15 év, annak a 15 évnek a nettó forrásbevonása, az csak 1,5 milliárd dollár volt, a maradék az kamatteherés árfolyam veszteségből állt össze. Úgyhogy mi azért vagyunk óvatosabbak ilyenkor, még ha úgymond drágább is a lakossági állampapír finanszírozás, mégiscsak arról van szó, hogy a magyar adófizetők pénzét a magyar háztartásoknak adjuk oda, akik megveszik a magyar államadósságot. Sokkal több esélyünk van arra, hogy ez a pénz a magyar gazdaságban maradjon, és a magyar gazdaságban cirkuláljon. Egyébként a japánok is ezt teszik, mint hogyha külföldi intézményi befektetők vesznek akár dollár, euró, vagy forint kötvényeket.
Az adópolitikájuk jellege, a kormány adópolitikájának a jellege, az megmarad-e? Ezt adócsökkentésként szokták mondani.
Igen, ez a tervünk, hogy a széles rétegek terhein a jövőben is csökkentsünk. Hát erre van is egy megállapodás a munkadók és a munkavállalók képviselői és az állam között, tehát a szociális partnerek között, tehát a szociális hozzájárulási adó tovább csökken. Inkább arról beszélnék, hogy ezen az éven hol tartunk most. Ha megnézzük, akkor a munkára rakódó adóterhek 2010 óta közel ötödével csökkentek. Ráadásul az átlagbéren, hogyha egy munkaadó 10.000 forinttal növelte a munkaerőköltséget 2009-ben, kb. 7.200 forintot elvitt az állam, és csak 2.800 forint került nettóban a munkavállalóhoz. Most 4.400-at, 4.300 forintot viszel az állam, és 5.700 pedig nettóban a munkavállalóhoz kerül. Ha ő pedig gyermeket vállal, akkor két átlagbéren kereső családfő három gyermekkel 8100 forintot haza tud vinni a 10.000 forintnyi munkaerő költségemelkedésből, és csak 1900 forintot viszel az állam. Tehát támogatjuk a teljesítményt, a munkát, és támogatjuk a családi teljesítményt, a gyermekvállalást.
Hogy fogja ez magát folytatni a kis és középvállalkozások világában? Ugye ott is a társasági adó csökkenése az látványos volt, de Varga Mihály tusványosan minden évben elmondja, hogy még mindig nemzeti sport az adóelkerülés, meg az Európai Uniós ingyen támogatásokra való ráhajtás, pedig nem ezzel kéne foglalkozni.
Ha van Európai Uniós ingyen támogatás, és van mód az adóelkerülésre, akkor valamilyen szinten ez egy természetes jelentség, hogy ráhajtanak, és megpróbálnak.
Adóelkerülésre ráhajtani, az azért...
Inkább a támogatásokra, bocsásson, meg pontosítanom kell, tehát a támogatásra való ráhajtás az, ami természetes jelenség, de ez sem elég természetes úgy tűnik, hiszen a 600.000 vállalkozásunkból pár tízezret tudunk érni a visszanemtérítendő forrásokkal, a többiek nem néznek ezek után a lehetőségek után. Az adó elkerülés kapcsán pedig az a helyzet, hogyha olyanok a körülmények, akkor nincs mit tenni. 2010 előtt egy átlagos közepes méretű vállalkozás Magyarországon a Világbank és a PricewaterhouseCoopers versenyképességi számítása szerint a hozzáadott értéke után, tehát a megtermelt bérek és a megtermelt profit után 52-56% adót fizetett 2004 és 2010 között. Több mint a felét elvitte az állam az ő általa megtermelt hozzáadott értéknek. Ez bődületesen sok.
Ott valamelyest magyarázza az adóelkerülési technikákat. Igen. De ma nem viszel ennyit. Ma miért maradnak még mindig?
ma már csak, idézőjelben csak 36%-ot viszel. Tehát óriási teljesítmény az, hogy ma Magyarországon egy átlagos kis és közepes méretű vállalkozás adóterhelése alatta van a visegrádi országok átlagának. Ez nagyon fontos. Na de stratégiát alkotni pár hónap, struktúrát építeni egy-két év, kultúrát váltani, szemléletet formálni, az egy hosszabb folyamat. Most ebben egyébként segítségünkre van az adatforradalom is. A NAV-nak igen hatékony eszközei vannak most már arra, hogy kiszőrje az adóelkerülőket, adócsalókat, és ebben egyébként a pénzügyminisztérium hatalmas lépéseket tett. Az áfacsalások kiszűrése, a számla nélküli értékesítések kiszűrése, rengeteg, tehát több 100 milliárd forint, közel 1000 milliárd forintban mérhető, ez nem számoltuk még össze, de közel 1000 milliárd forintban mérhető, az biztos, hogy éves szinten több 100 milliárd forintban mérhető a gazdaságfehérítésnek a hatása Magyarországon. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, ez visszatükröződik a termelékenységi hatékonysági számokban is. 2010 óta legnagyobb mértékben a termelékenysége, hatékonysága az egész Európai Unióban a magyar kis- és középvállalkozásoknak nőtt. 30%-kal nőtt. A visegrádi vetélytársainknál csak 9%-kal, az Európai Unió átlagában pedig csak 6%-kal nőtt.
Nem vagyunk még mindig a visegrádi vetélytársaink alatt abszolút számban?
De annak ellenére, hogy az elmúlt 8 évben nálunk nőtt a legnagyobb ütemben, ráadásul óriási ötszörös különbséggel nőtt, még mindig alattuk vagyunk. Ez egyrészt mutat egy valóságos termelékenység növekedést, másrészt pedig egy gazdaságfehérítési hatást.
Az egyetemi rendszer ökoszisztéma átalakításában a kis- és középvállalkozóknak milyen szerepük lesz? Tehát ők megrendelőként alig ha tudnak föllépni, mert elég gond nekik a munkavállalói kifizetése, meg az villanyszámla.
Az egyetemi ökoszisztémának, kialakuló egyetemi ökoszisztémának egy nagyon fontos eleme az, hogy bekívánjuk csatornázni a globális multicégek problémáit, kihívásait a rendszerbe. Hozzák ide a problémáikat, amikkel küzdenek, amik számukra megoldatlannak tűnnek. Mi szeretnénk elhinni azt, és hisszük azt egyébként, amit rólunk gondolnak a Magyarországra befektető vállalkozók, akik azt mondják, például a BlackRock vezetője ezt felvállalja, Melanie Seymour, említettem, hiszen többször említette már ezt, ő angol háttérrel egy amerikai befektetési alapkezelőt hozott Magyarországra, annak is a kutatófejlesztő és innovációs központját. Budapest több közép-európai országgal versenyzett, Budapest több kelet- és közép-európai várossal versengett azért, hogy oda vigye a BlackRock a kutatófejlesztő és innovációs központját, és a BlackRock mégis Budapestet választotta, egyrészt mert a város nagyon élhető, könnyen lehet sok nyelven beszélő munkavállalókat találni, könnyen lehet idegen nyelven képző iskolákat találni, nem csak egyetemeket, hanem általános és középiskolát találni, és azt mondták, hogy mi magyarok kreatívabbak vagyunk az átlagnál. Ezt már én fogalmazom meg ilyen szemérmesen, hogy az átlagnál kreatívabbak, ők azt mondják, hogy sokkal kreatívabbak vagyunk, és ez köszönhető egyrészt az nagyon sajátos nyelvünknek, köszönhető a kultúránknak, köszönhető a szabadságszeretetünknek, és azt, hogy ezt a szabadságszeretetet valahogy az elnyomás éveiben, a kommunizmus idején is meg kellett élnünk, és a korábbi elnyomásunk éveiben is meg kellett élnünk. És Melanie Seymour úgy fogalmazott, hogy kritikusan gondolkodók vagyunk mi magyarok, mi ezt lehet, hogy másképpen fogalmaznánk meg. Minden esetre az angol száz optimizmus, pozitivizmus kiegészítve ezzel a kritikus gondolkodásra való hajlammal, ez egy nagyon építő, inspiráló elegyet alkot a BlackRocknál, és azt gondoljuk, hogy erre lehet építeni. És szeretnénk tudatosítani azt a magyarokban, és a magyar kis- és középvállalkozásokban, és erre az egyetemi ökoszisztémák jók, hogyha oda becsatornázzák a multicégek, a globális cégek a kihívásaikat, akkor szeretnénk arra ösztönözni a hazai mikro, kicsi és közepes méretű vállalkozásokat, hogy keressék ezeket a kihívásokat, és fogadják el a kihívást, mert valószínűleg ők rendelkeznek valamilyen képességgel, amivel a világ más tájáin nem. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemi ökoszisztéma ebből a szempontból fog tudni segíteni a hazai KKV-knak. A második szempont, amiben pedig tud segíteni, hogy úgynevezett science parkokat hozunk létre, ahol pedig eszközöket és tanácsadást, tudást vehetnek igénybe majd a kis és közepes méretű vállalkozásaink.
Folytatódik-e az az elmúlt időszakban szemmel látható politika, ami a nemzeti vagyon növelését célozta? Akár konfliktusok árán is más vállalkozások, extra profitot termelő vállalkozások kitessékelése az országból. Magyarán van-e még mit megvenni az államnak?
Nagyon sok stratégiai szektor vállalata került külföldi tulajdonba Magyarországon, a világon egyedülálló módon. Sokkal nagyobb arányban, mint
bárhol. Gáz, víz, energia.
Igen, de hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, az Egyesült Államokban 1988-ban hoztak a kritikus infrastruktúra védelmére egy törvényt, ahol 16 szektort határoztak meg. Én azért nem szeretnék most ezzel kapcsolatban részleteket mondani, mert az olyan találgatásokat vagy spekulációkat indítana el, aminek lehet, hogy nincsen valóság.
Befolyásolná a piacot, bármit mond.
Befolyásolná a piacot, bármit is mondanék. Az kétségtelen tény, hogy minden országnak elemi érdeke és természetes igénye az, hogy ezek a kritikus infrastruktúrába tartozó szektorok lényegében azok, amelyekre épül a versenyképes gazdaság, és a versenyképességünknek alapját képezik, mert ők belső piacokra termelnek és szolgáltatnak, vagy olyan termelést és szolgáltatást nyújtanak, amelyek Magyarországra külföldi működőtőkét, tudást, kapacitásokat tudnak vonzani. Ennek a kritikus infrastruktúrának mindenhol egyébként nemzeti tulajdonban van, tehát mindenhol nemzeti tulajdonban találjuk, ahol sikeres gazdaságpolitikákat folytattak az elmúlt évtizedekben, és sikerrel növekedtek.
Fog-e változni az a mélység a jövőben, amennyire az állam belenyúl a gazdaság működésébe? Azon túl, hogy a szabályokat nyilván az állam csinálja.
Próbálom értelmezni a kérdését. Meg tudjuk-e fogalmazni valahogy más ugyanezt a kérdést?
Csinálni az állam új szabályokat egyes szektorokra, amivel a piaci viszonyokat átalakítja, mint amilyet például az ételjegyes rendszerekben csinált.
Értem. Mi azt gondoljuk, hogy ahogy a Winston Churchill azt gondolja, a demokrácia rossz, de nincs nála jobb. A piacgazdaság lehet, hogy nem tökéletes, de nem találtak még jobb rendszert ki a piacgazdaságnál. A német logikát követjük, hogy annyi piac, amennyi lehetséges, és csak annyi állam, amennyi szükséges. Tehát ha az állam be is avatkozik, akkor azért avatkozik be, hogy piacokat teremtsen. Adam Smith, amikor meghatározta a tökéletes piac feltételeit, azt a 6 feltételt, akkor azt is elmondta, hogy na de ilyen tökéletes piac sehol nincsen. Az államnak arra kell törekedni, hogy ilyen piacgazdasági feltételeket teremt, és ahol a keresleti oldal túlerőben van, vagy az alkupozíciója jobb, hogy segítsük a kínálati oldalt, ahol pedig fordítom, ott pedig fordítva avatkozunk be, amennyiben szükséges.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérődik. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.